Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Közvitára került a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit szabályozó új törvénytervezet. A dokumentum a korábbi 10 év helyett már 15 éves átmeneti időszakkal számol a nyugdíjkorhatár egységesen 65 évre való emeléséhez, és kimondja, a speciális nyugdíjak összege nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetés 70%-át. Fontos témáról beszélünk, hiszen a reform nem csak uniós vállalás, hanem erős társadalmi elvárás is. De ma nem ez az egyetlen ügy, amely körül forra levegő. Szó lesz a szociáldemokraták újabb kilépési fenyegetőzéséről, az adófizetőkre nehezedő folyamatos nyomásról, az állami vállalatok tervezett átszervezéséről, illetve felszámolásáról, a parlament létszámának a csökkentéséről, illetve a harmadik deficit csökkentő csomag várható hatásairól is. Sok kérdés, egyetlen, minden témát átlátó személy a vendégem, Táncos Barna miniszterelnök helyettes. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást.
Hol tartunk most, miniszterelnök helyettes úr, az igazságügyi nyugdíjreformmal? Van esély arra, hogy mielőtt révbe érjen ez a történet, és a mielőtt révbe érjen az november 28-a?
Szinte lehetetlen november 28-áig elfogadni ezt a javaslatot, és ez kizárólag annak köszönhető, hogy mindent megtettek, egyesek azért, hogy megakaszták.
Kik az egyesek?
Az alkotmánybíróságtól kezdve a bírák és ügyészek egyesületein keresztül mindenki, aki érintett volna ebben a jövedelemcsökkentésben. Mert azt javasolta a kormány, hogy legyen egy tisztességes és méltányos nyugdíjazási rendszer, amely figyelembe veszi azt is, nem csak azt, hogy mennyit szeretnének egyesek nyugdíjat kapni, hanem azt is, hogy mire képes a társadalom, és hogy ebben a társadalomban, ebben a romániai társadalomban milyen nyugdíjazási rendszer működik, és mások milyen nyugdíjjal vonulnak 65 évesen, 40 év vagy 45 év munka után nyugdíjba. Hiába hasonlítják magukat a nyugat-európai bírákhoz, nem hasonlíthatják sem munkamennyiség és sem jövedelmezési szempontból, mert Romániában más kategóriák esetében is fennállt, hogy többet dolgoznak, vagy többet dolgozunk, mint Nyugat-Német, vagy Németországban, vagy Európa nyugati országaiban, és kevesebb pénzt kapunk. Ez nem egy ilyen összehasonlítási verseny, hogy akkor egyesek ebből a társadalomból kiváltságosként szeretnének nyugat-európai bérezést.
Az igazságtalanság és a méltánytalanság azonban nem fog megszűnni akkor sem, ha révbe ér ez a történet. A kormány által javasolt reform csökkenti ugyan a bírák és ügyészek különleges nyugdíjait, de ezek továbbra is a legmagasabbak maradnak az Európai Unióban. Még a tervezett csökkentések után is óriási összegekről van szó. Egy 56 ezer lejes nyugdíj 42 ezerre csökken, miközben Romániában az átlag nyugdíj mindössze 2770 lej.
Az biztos, hogy a csökkentéssel is még mindig jelentősen kiemelkedne ennek a társadalmi rétegnek a nyugdíjazása az átlag nyugdíjhoz képest. Jogos, minden társadalomban magasabb bérezést és magasabb nyugdíjt kapnak a bírák, az ügyészek, hisz van egy hosszú sor tiltás a tevékenységük a munkájuk során, amiben nem vehetnek részt nagyon sok területen, de gyakorlatilag kizárólag a saját szakterületükkel foglalkozhatnak, semmi egyéb jövedelmet nem szerezhetnek, és semmi egyéb tevékenységet nem végezhetnek. És mivel olyan életekről, sorsokról döntenek, olyan a munka típusa, más országokban is, más társadalmakban is kiemelt bérezést és kiemelt nyugdíjazást kapnak. De még egyszer, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy nem hasonlítjuk össze az illető ország átlag nyugdíjával, és nem veszük figyelembe ezt a méltányosági kritériumot. Mi azt javasoltuk folyamatosan, hogy minél gyorsabban ezt a folyamatot zárjuk le. Mi egyetértettünk azzal, hogy csökkenteni kell a 70%-ra ezt a maximális értéket ahhoz, hogy egy nyíltányosabb rendszert lehessen kialakítani, és minél hamarabb át kellene állni az új nyugdíjazási rendszer, akár 5 év alatt. A kompromisszum a koalícióban a 10 év volt. A 10 évet visszautasították a bírák és az ügyészek egyesületei, azt mondván, hogy ez túl gyors, és kellene várni 20-25 évet, hogy átálljunk az új évre, az új rendszerre. Ezt kimondani is rossz. Tehát akkor, amikor olyan reformintézkedést hozunk, amelynek az eredménye 25 év múlva fog megjelenni, akkor saját magunkat katoktatjuk. Ezért nem értettük mi ezzel a hosszú periódussal egyet. Így is a 15 év szerintem nagyon hosszú idő, de ahhoz, hogy egy köztes megoldást lehessen kapni, és át tudjunk billenni ezen a tehetetlenségi ponton, ezért a kormány elfogadta azt, hogy akkor az utolsó javaslat szerint maximum 70%-a lehet a nyugdíj az utolsó fizetésnek, és 15 éven belül át kell állni az új rendszerre. Ezt küldi el ma, legkésőbb holnap reggel véleményezésre a legfelsőbb bírói tanácshoz a kormány, és a véleményezés miután megérkezik, utána elfogadjuk a jogszabályt. Reméljük, hogy hamar megérkezik, hogy nem várják ki a 30 napot, az időhúzás nem kedvez most a folyamatnak. A november 28-a nagyon közel van már, és minden esély sajnos megvan arra, hogy Románia ez miatt, az ellenszegülés miatt, amelynek az oka nem a kormány, az ellenszegülés miatt elveszítsen 230 millió eurót, olyan támogatást, amelyet infrastruktúrális fejlesztésekre lehetett volna használni, iskolák épülhettek volna belőle, autópálya épülhetett volna belőle, olyan infrastruktúrális beruházások, amelyek az országunk óriási szüksége van.
Tehát itt gyakorlatilag egy hét lesz arra, hogy a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, a CSZMI az véleményezze, a kormány felelősséget vállaljon a parlament előtt, az alkotmánybíróság véleménynyilvánítson a törvénytervezetről, amennyiben ezt megtámadják, az államfő kihirdesse, és megjelenjen a hivatalos közlönyben. Azt mondta ön itt a műsorunk legelején, hogy szinte kizárt, hogy ez időre révbe érjen, tehát az uniós pénzek nagy valószínűséggel úszni fognak. Egy másik dolog miatt is nagyon fontos, hogy mielőtt révbe érjen ez a történet, és beszéltünk arról, hogy a társadalomban van egy jogos elégedetlenség, hogy azokat, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, azok esetében az adóemelés meg fog történni január 1-től, de a bírák és ügyészek nyugdíjreformja az még mindig várat magára. Van esély arra, hogy a társadalmi elégedetlenségnek az idézőjeles méregfogát azt sikerüljön kihúzni? Vagy még mindig benne van a levegőben az, hogy az Alkotmánybíróság most nem formai, hanem tartalmi okokra hivatkozva visszadobja a tervezetet?
Persze, hogy benne van. Sajnos az elmúlt néhány hétnek a tapasztalatai alapján azt kell mondanom, hogy bármi is benne van, akár az, hogy negatív véleményezést kapunk a legfelsőbb bírói testülettől, vagy az igazságszolgáltatás testülettől, az is benne van, hogy az utolsó bírálaton, ami az Alkotmánybíróságon lesz, ismét elbukjon egy ilyen javaslat. Ezek már olyan dolgok, amelyek nem törvényességi problémák. Tehát olyan jogértelmezések a legfelsőbb szinteken, amelyekre nem lehet másképp csak személyes véleménnyel válaszolni, és nem konkrétan egy törvény benntartását rólják fel a kormánynak, mert az utolsó visszautasítás is egy olyan visszautasítás volt, amely egy előző bírálaton átment. Tehát volt olyan jogszabály, amely esetében nem várta meg a parlament vagy a kormány a 30 napot, és kedvező bírálatban részesült az Alkotmánybíróságon. Nem ilyen fontos téma volt, más téma volt, úgy látszik, hogy azok könnyebben átmentek akkor. Tehát még egyszer, benne van a pakliban, ahogy szoktuk mondani, hogy nem lesz jó a véleményezés, és benne van az is, hogy elbújt a legfelsőbb szinten, de mi mindent meg kell tegyünk ahhoz a kormány részéről, a parlament részéről, hogy egy méltányosabb nyugdíjazási rendszert hozzunk létre ennek a társadalmi rétegnek. Egyéb is benne van, ugye az adóemelés, amikor augusztusban erről döntés született, azzal a feltétellel kapta meg a mi támogatásunkat, hogy azért, hogy az uniós szankciókat kikerülje Románia, megelőzze, ahhoz szükség van a bevételi oldal növelésére a költségvetésben. És erre Románia felesküdött gyakorlatilag 2024-ben már, és ezért volt nagyon kegyetlen a bánásmód az Európai Bizottság részéről, akkor is, amikor pénzügyminiszter voltam, mert azt rótták fel Romániának, hogy nem tartja magát a megállapodáshoz, nem tartja magát az egyességhez, amelyet aláírt az Európai Unióval a deficit csökkentésére. Tehát akkor, amikor mi azt mondtuk, hogy legyen része az adóemelés a reformcsomagnak, akkor az volt a mi feltételünk, az RMDS feltétele, hogy a legsürgősebb intézkedési csomag az az állam karcsúsítását érintse. Tehát az legyen a következő intézkedési csomagnak a lényege, a tétje, hogy csökkenjen az állami apparátus, hogy csökkenjen a behemót állam, hogy építsük le azt a rendszert, amely elszívja az erőforrásokat, és önmaga fenntartására, hízlalására körti. És ezt nem az idén mondtunk előre, mert erről beszéltünk rengeteget a tavaly is, 2024-ben. És ebben én hiszek, hogy ezt az állami rendszert, ezt karcsúbbá kell tenni, hatékonyabbá kell tenni. Persze, hogy fájdalmas. És tudatában vagyok annak, hogyha működési költséget akar csökkenteni egy intézmény, akkor két út van előtte. Az egyik a személyzeti csökkentés, vagy az alacsony bérezés. Persze, hogy más költségeket is lehet csökkenteni, lehet vigyázni arra, hogy mennyi villanyt fogyaszt, lehet vigyázni arra, hogy mire költi az intézmény a pénzét, hogy fölösleges költségek ne legyenek. De alapvetően a működési költségeknek jelentős részét a személyi költségek, a fizetések teszik ki. És tudom, hogy nagyon sok intézményben, állami központi intézményben óriási az ellenszegülés. És ez az ellenszegülés elérte a célját, összeveszett a beszerés a Penelé e fölött. Az USZERÉ volt az, aki ellenezte például határozottan, hogy a katonai rendszerekben költségcsökkentést eszközöljünk, és azt mondták, hogy ők kivételek kellene legyenek, mi pedig azt mondtuk, hogy mi nem tudjuk elfogadni azt, hogy a tanügybe költségét csökkentünk, az egészségügybe költségcsökkentés van, megszorítások vannak, és egyedül a hatalmi rendszerekben nincsen. És ez fölött folyt a vita igazából a múlt heti koalíciós ülésen, és ennek a vitának az eredménye az, hogy mára a nagy pártok összevesztek a fölött, hogy hogy történjen meg az állam karcsúsítása, és az eredménye az lesz, hogy nagy valószínűséggel nem üdvözöl le sem. Hát a mai nyilatkozatai a szociáldemokratáknak arra utalnak, hogy a szociáldemokraták semmiféle államkarcsúsítási intézkedést nem fognak támogatni, az USZERÉsek nem támogatják azokban az intézményekben, amelyeket ők vezetik, főleg a mostani kollégánk, és ezek után a liberálisok kifarolnak nagy valószínűséggel az intézkedés csomag mögül, és a levegőben marad minden. Ez a lehető legrosszabb, amit ezek a román pártok ismét össze tudtak hozni, hogy azt a részét, amely az államkarcsúsítást érte volna el, vagy célozta volna meg az intézkedés csomagból, el lehetetlenítették.
Tehát akkor az államkarcsúsításának az ígérete az egy lufi marad?
Ma egy olyan forgatókönyvvel találkoztam a román pártok részéről, hogy akkor minden intézmény vezető eldönti, hogy csökkenti majd a költségeket a saját intézményében. Én ebben már 20 év bukaresti tapasztalat után nem hiszek. Ettén ráerőszakoltam néhány intézményre az idei költségvetés elfogadásakor. 6 hónapon keresztül folyamatosan csökkentettük a költségeket. Az általam vezetett pénzügyminisztériumban is fél év alatt elértem azt, hogy 5%-kal csökkentek a személyi költségek. Ehhez képest most ismét költségvetési igazításkor újra levegőhöz jutottak azok az intézmények, amelyek meg voltak szorítva fél évnek keresztül, most elérték azt, hogy megkapták a hiányzó pénzüket a fizetésekhez, megkapták a hiányzó pénzüket az évvégéig, és ezért lesz a deficit 8,4%, nem 7, és ezért költünk ismét többet az államra az idén is, mint amennyit kellene. Tehát ezt a rendszert nehéz, rettenetesen nehéz megreformálni. Az az egyetlen előrelépés, hogy ezekben az intézményekben befagyasztották a béreket, és nem lehet, az idén nem lehetett béreket emelni. Tehát ha nem csökkentek, de legalább nem nőttek. a költségek, az alkalmazásokat korlátoztuk, tehát az új alkalmazásokat is nehéz volt eszközölni, tehát legalább nem nőttek a költségek, és van némi minimális csökkenés mondjuk októberben, szeptemberre, augusztushoz képest, annak köszönhetően, hogy bizonyos privilégiumokat, bizonyos juttatásokat visszamedhettünk különböző kormánydöntéssel, de ezek nem azok a jelentős karcsúsítás intézkedések, ezek inkább ilyen kozmetizáló, apró, finomító, finom intézkedések.
Táncos Barna miniszterelnök helyettes a mai napra kész vendége. Miniszterelnök helyettes úr, meddig lehet állandóan ugyanazokra a terheket viselő adófizetőkre nyomást gyakorolni? Mert most ezt látjuk, a karcsúsítani nem lehet, de a kispolgárokat, a kisembereket, vagy rájuk igenis lehet nyomást gyakorolni. Nem élhet kizárólag megszorításokból az ország. Most mégis, mintha ezt látnánk. Persze azt is látjuk, hogy van törekvés, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárán, illetve a nyugdíjreformja az megtörténjen. Más kategóriák esetében is hallhattuk, hogy kilátásba helyeztek intézkedéseket, de hát ismerjük a mondást, ígéretekkel tele a padlás. Konkrét cselekedeteket szeretnénk látni.
Mi is, én is. Hiszen én már mondtuk ezt a egyáltalán nem kellemes kormányzást ebben a csapatban, mert abban hittünk, hogy végre az utolsó percben felébredt a román politikum, és a román politikusok is megértik, hogy nem lehet populizmussal vezetni egy országot, és komoly szakmai döntésekre van szükség. És erre volt is szándék valamikor júliusban, ezekkel a szándékokkal vágtunk bele az új kormányzásba.
De hogy mi miatt illant el ez a szándék? Mi történt közben? Ránéztek a közvélemény kutatások eredményeire, vagy mi történt?
Valószínű, hogy csak nyilatkozat szintű szándék volt, és akkor, amikor meg kellett volna valósítani, akkor ismét visszajöttek a régi reflexek. Nem szívesen ülünk ebben a kormányban mi sem, és sokkal egyszerűbb lenne kintről kritizálni a jelenlegi kormányt, azonban a minimális befolyásunkat gyakorolni szeretnénk, főleg olyan területeken, amelyeket azonnal feláldoznának akkor, amikor egy-egy ilyen megszorító intézkedés leple mögé kell rejteni például a magyar iskoláknak a felszámolását, vagy a kis magyar önkormányzatoknak a beolvasztását nagy román önkormányzatokba. És erre intézkedés, javaslat, szándék, próbálkozás konkrétan volt az elmúlt hetekben. Konkrétan megpróbálták a magyar iskolákat összevonni olyan településeken, ahol csak egy román iskola alá lehetett volna beszervezni a magyar iskolát. Ezt mi meg tudtuk akadályozni. Hét nem telik el úgy, hogy az összedés kollégák például ne javasolnák ismét az új adminisztratív reform keretében a megyék összevonását, a regionalizációt, a települések összevonását, mondván, hogy ez az egyetlen útja annak, hogy hatékonyabbá tegyük az ország működését. Mi tudjuk, hogy ennek mi lenne sajnos a következménye, és ezért vállaltuk ezt a teljesen esetenként szélmalom harcot, reménytelen harcot, hogy akkor megpróbáljuk ezzel együtt a teljes adminisztrációt is átalakítani.
Tehát akkor jól értem azt, hogy a jelenlegi kormánykoalícióban nincs egységes vélemény arról, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni az államot? Az USZERE azt mondja, hogy úgy lehet hatékonyá tenni, hogyha átszervezzük a régiókat, a Ilija Bolozsán miniszterelnök és a PNL azt mondja, hogy úgy lehet hatékonyá tenni, hogyha
levágjuk
a költségeket, a PSZD-t nem tudom, hogy ő mit mond, hogy hogyan lehet hatékonyá tenni.
Azt mondták, hogy nem értenek egyet semmilyen fizetés csökkentéssel, és nem értenek egyet a személyzeti leépítéssel.
És ha ezt meglépi a kormánykoalíció, akkor ők kilépnek a kormányból. Ez fenyegetőzés, vagy olyan ígéret, amit még akár be is válthat Grindián?
Megtörténhet bármikor. A román politikában soha nem lehet előre tudni, hogy mi következik, mi fog történni az elkövetkező 2-3 hónapban. Jelentős átrendeződés volt a politikai szintéren Romániában. A régi pártok elveszítették a szavazótáborukat, így járt a PSZD és a PNL is. és ma már 40% körülre becsülik hónapról hónapra, hétről hétre az AUR-t. Ő a legnagyobb párt ma a közvéleménykutatások szerint Romániában, és bármikor választások lesznek, a parlamentben ez be is fogja bizonyítani. Tehát ma már mindenki azzal számol a román pártoknál, hogy az AUR a legnagyobb politikai erő. Ez teljes mértékben a nagy román pártok politizálásának az eredménye. Annak az eredménye, hogy nem értik, hogy nem lehet még több terhet róni arra a kevés emberre, aki a hátán cipeli ezt az országot, és nem lehet felfújni állami intézményeket felelőtlenül, nagy költséggel működtetni, nem lehet felelőtlen ígéreteket tenni akkor, amikor belevágnak egy-egy nagyobb fejlesztésbe, és nem szabad eladósítani az országot csak azért, hogy a választási kampányban osztogatni tudjanak. Ennek a típusú politizálásnak az eredménye, nem a józanésznek.
Ők tényleg nem értik, vagy amikor becsukják a tárgyalótermek ajtaját, akkor elmondják azt, hogy hát Táncos Barna, figyeljen, én belátom azt, hogy ez lenne jó, de hát nem a választóimmal szemben ezt nem vállalhatom fel.
Valamikor így őszintén megmondják bizonyos témákról, hogy akkor lehet, hogy ez jó volna, és ez a racionális, de politikailag nem vállaljuk. Van, amikor egyszerűen nem értik, valamikor én nem értem, hogy gondolkoznak, ezt nem mondom őszintén. De ez az eredménye a román pártok politizálásának, hogy elvesztették a bizalmat. És ez most már látszik a bukaresti választásokon is, ott, ahol a bukaresti szavazó polgárok körében volt a legkisebb szimpátia az AUR iránt. Ma már fej mellett harcol a főpolgármesteri székért az AUR által támogatott független jelölt a két nagypárt jelöltjére. Tehát ez is egy premier, egy precedens nélküli helyzet. Tény az, hogy folyamatosan keressük a megoldást arra, hogy a saját közösségünket védjük, akkor, amikor ezt meg lehet tenni. És ez egyetlen oka annak, hogy ma még az RMDSZ a kormányon van. Ez az egyetlen oka annak, hogy ezt a rengeteg kritikát felvállaljuk, mert tudjuk, hogy nagyon sokan háborodnak fel a kormány intézkedései miatt. A pozitívum a sok negatívum között, hogy a beruházásokat meg tudtuk védeni, a kis és közepes önkormányzatoknak az infrastruktúrális fejlesztéseket, az iskolaépítéseket, a csatornahálózat bővítéseket, az útépítéseket tudjuk finanszírozni továbbra is. Ez egy nagyon-nagyon fontos, különben kiürül a vidék, kiürül a falu, ha nem tudunk megfelelő életkörülményeket biztosítani. Van pozitív előrelépés a nagy infrastruktúra építésében, senki nem tudja tagadni, hogy Romániában új lendületet, vagy soha nem látott lendületet kapott az autópályaépítés. Elkezdődnek már székelyföldi autópályaszakaszok, elkezdődnek olyan autópályaszakaszok, amelyek összekötik Erdélyt Európával, egy újabb autópálya, az Északehedi autópályán is elkezdődnek az új munkálatok. Ezek mind előrelépések. Mi az erdélyi repterek egyre jobb állapotban vannak, és egyre jobb a légi infrastruktúra is, az utasszállító infrastruktúra a repterek szempontjából. Jelentek még új nemzetközi repülőterek Erdélyben, azon a brassói több mint 400 millió lejes támogatást kapott az idén három erdélyi repülőtér is, a Vásárhelyi, Szatmária, Nagybányai. Tehát ezek mind pozitív dolgok, de azt természetesen látjuk, hogy ezt egy óriási áldozatvállalással tudja támogatni a közösség, az állampolgárok, hisz az áfaemelés elsősorban a kis adóbefizetőket érinti. Őket érinti a legjobban. És ezért volt nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy az áfaemeléssel párhuzamosan induljon az állam karcsúsítása is. Ebből lassan kitáncol minden nagy román párt, és ennek a negatív hozadékát, a negatív politikai hozadékát nem akarják vállalni.
Parlament létszámának a csökkentése terítéken van még?
Egyetértünk, és az RMDS javasolja. Az RMDS dolgozza ki a parlament létszámának a csökkentését. Mert azt a 300 fős parlamentet, amely teljesen tönkretette volna a demokráciát, és amely képviselet nélkül hagyta volna bizonyos megyékben még a román politikai kisebbséget is, amely szinte egyszínűvé varázsolt volna 20-25 megyét egy esetleges választáson, ami az AUR-nak az 50%-át jelentette volna a parlamentben, azt mi nem tudtuk elfogadni.
Mégis a Mentsétek meg Romániát szövetség kezdeményezte ezt, vagy ők voltak a leghangosabb zászlóvívői ennek a 300-nek.
A 300 fős butaság azt elfogadjuk. Mert ők képtelenek kidolgozni egy olyan létszámcsökkentési javaslatot, amely megőrzi a reprezentativitás elvét, hogy az a 10%-os román párt is jusson be a parlamentbe, ne az AUR kapja majd meg annak a kis pártnak a 10%-át, aki egy rossz parlamenti választási rendszer miatt nem éri el a mandátumokat. És az, amit mi javasolunk, az egy 11%-os parlamenti létszámcsökkentés, amely megőrzi az egyensúlyt, és megőrzi ezt a reprezentativitási elvet, többek között lehetővé teszi, hogy az erdélyi magyarok 10-20-30 év múlva is tudjanak küldeni a parlamentbe képviselőket, szenátorokat.
Miniszterelnök helyettes úr, a mai kormányülésen elfogadták azt a listát, amely az 50 állami vállalatot nevesíti, amelyeket átszerveznek, illetve felszámolnak. Számokban mit jelent ez? Mennyi pénz? Számottevő pénz, vagy ez igazából itt ennek az üzenete a fontos, hogy a veszteségesen működő állami vállalatokkal végre kezdünk valamit?
Úgy vagyok ma a rengeteg negatív jelzés után, amit a román pártoktól kaptam, hogy hiszem, amikor látom. Tehát elkezdődik a munka, van egy nagyra értékelendő javaslat, az egyik tagja leszek ennek az interminisztériális csoportnak, 79 órakor van az első megbeszélésünk. Bízok abban, hogy nem járunk úgy, mint az állam karcsúsítással, hogy amikor ki kell rúgni valamelyik román politikusnak, ha valakiét valahonnan, akkor a listáról lekedül a vállalat.
Tehát akkor jól érzem, hogy ellenállásra számít.
Igen, határozottan. Mert magyar ember nincsen ott az igazgatótanácsokban, magyar ember nem kap semmiféle privilégiumot ezekből az állami vállalatokból, tehát nem mi vagyunk azok, akik veszélybe kerülünk akkor, amikor kirúgják a valakinek a valakiét, ezért tartok attól, hogy amikor késztények elé állítanak egy-két vállalatot, akkor nem lesz annyira egyszerű a történet, mint a nyilatkozatok, amelyeket ma hallottuk.
Harmadik deficitcsökkentő csomag, mire számíthatunk?
Nem tudom. A gazdasági minkítő csomagról külön tárgyalunk, a héten volt két megbeszélésünk, egy hétfőn, egy szerdán, folytatjuk jövő héten, hétfőn délelőtt. A javaslatainkat megtettük. Mi azt szeretnénk, hogyha olyan hitelkonstrukciók indulnának be, amelyekkel az életképes kis és közepes vállalatokat úgy lehet támogatni, hogy alacsony kamatú hitellel, háttér állami garanciával fejlődési lehetőséghez jussanak. El szeretnénk törülni például olyan adónemeket, amelyek ellehetetlenítik akár a székelyföldi vállalkozókat is, ilyen például az 1%-os forgalmi adó, mert vannak Székelyföldön olyan gyárakat és nagy kereskedelmi hálózatokat működtető vállalatok, akik több száz embert alkalmaznak, 100%-ban magyar ember tulajdonában kezében lévő vállalatok, és ők is meg vannak nyomorítva néhány adónemmel, ezeknek az átalakítása nagyon fontos lenne. Ugyanakkor azt szeretnénk elérni, hogy a betegszabadság pénzek esetében visszavezessük a kompenzációt, tehát akinek befizetni valója van, de az állam tartozik neki, amíg le nem írja lassan azt a tartozást, addig ne kelljen befizesse a havi járulékát. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ott van Miklós Zoltán kollégámnak a törvénytervezet a parlamentben. Megszületett az elvi egyesség a héten a koalícióban, hogy ezt elfogadjuk. A konkrét alkalmazást néhány korlátozás bevezetését javasolták a liberálisok, ezen dolgozunk most, bízok abban, hogy ez is elfogadásra kerül, és az, ami számunkra legfontosabb, hogy a beruházásokat ne bántsuk, ne költsük el szociális támogatásokra, semmittevést fizetésre az állam pénzét, fogjuk vissza az ingyen pénzt az ingyen élőknek, és költsük a pénzt inkább beruházásokra, mert a beruházások munkahelyeket tartanak fenn, munkahelyeket teremtenek, helyi vállalatok, romániai vállalatok tudnak dolgozni rajta. és ezáltal a gazdaság is érénkül növekszik, vagy legalább szinten tartást érünk el. Ezek a mi javaslataink a gazdaságélénkítő csomagban, bízok abban, hogy ez hamarosan tető alá hozható. A minden más államkarcsúsítási költségvisszametési javaslattal kapcsolatosan az elmúlt néhány hét tapasztalat után nagyon-nagyon pessimista vagyok őszintén.
Beszélgetésünk végén miniszterelnök helyettes úr, tágítsuk a kört. Hogyan látja a jelenlegi geopolitikai helyzetet? Lassan mindennaposak a Románia területén lezuhan drónok, légtérsértések, legutóbb dróntámadás ért egy LNG számító szállítóhajót nem messze a román településektől.
Néhány évvel ezelőtt, amikor még környezetvédelmi miniszter voltam, pont azon a részen, azon szakaszán merélkotrások voltak, amelyek környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlanok voltak mindenki számára néhány hónappal ezelőtt. Akkor már háborúra készülve hirtelen minden lehetővé vált, és senki nem, Brüsszelben sem zavartatta magát senki azért, hogyha a környezet tönkre tétele, a következménye a háborúra való felkészülésre. Nagyon-nagyon sok szenvedést okozza a háború, rengeteg ártatlan embernek az életét veszi el, ezért az egyetlen megoldás az, hogyha mielőbb béke lesz. Béke nélkül óriási költségek fogják terhelni az egész Európai Uniót. Már most óriási tételekben vesz fel hitelt az Európai Unió azért, hogy a hadipart újraépítse Európában, hogy olyan infrastruktúrást építsen, amellyel a hadseregek mobilitását, mozgathatóságát segíti elő. Ebből természetesen részesülhet és részesüljön Románia is, ha már ez a helyzet, hogyha már valahol fegyvergyárak vannak, akkor legyen Romániában is, hogy az itteni gazdaság is érezze ennek a kedvező hatását, de egyáltalán háborúra készülni, fegyvert gyártani nem jó dolog. Én csak abban tudok reménykedni, hogy mi hamarabb az Amerikai Egyesült Államok nyomására a két ország, Ukrajna és Oroszország békét köt. Ellenkező esetben mindenkinek nagyon sokba fog kerülni, és még többbe fog kerülni Ukrajnának az újraépítése, főleg akkor, hogyha ezt ne adj Isten az Európai Unió kell majd megfinanszírozza, akkor nagyon-nagyon nehéz évek várnak majd ránk. Ezért mi hamarabb vége kell lenni a háborúnak, hogy ne legyen veszélyben egyetlen embernek az életese, se Romániában, se Ukrajnában, se Oroszországban, és lehessen építkezni, ne háborúzni.
Táncos Barna miniszterelnök helyettes, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.